fiatal megörökli a szülei vagyonát, és a templomba hallja a prédikációt a gazdag ifjúról. És akkor arra gondol, hogy hát az olyan mafla volt az a legény, nem élt a lehetőséggel, hogy Jézus barátja, munkatársa legyen, hát akkor itt vagyok én. És mindenét, amilyen van, szétossza a szegények között, és elmegy, hogy remete legyen. Visszavonul oda Alexandria mellett élt a pusztába, a sivatagba, és ott éli az életét. 102 évig él. Nagyon sok írás megmaradt, nagyon sok történelmi tény az életéből, ami 100%-osan úgy történt. Korabeli kortársai írtak róla. Igazából a legszegényebb embertől rabló, koldusok mentek hozzá, levelezett az akkori római császárral, annak gyermekeivel, mindenki megkereste. Akkor keresztény üldözés volt, bement Alexandriába, és a halálra ítélteket vigasztalta, de akkora tekintélye volt, hogy nem nyúltak hozzá, nem bántották őt, és visszament a pusztába, és végezte a dolgát. Oroszlánokat szelidített meg, rablók mentek el hozzá a lelki tanácsért, és megtérítette őket. Őt nevezték először testvérnek, szerzetes testvérnek, és őt tekinti a nyugati, meg a keleti szerzetes közösség atyának. Pálos szerzetesek itten Magyarországon is, hát őt tekintik a közvetlen alapítójuknak. Igen, hiszem, hogy létezik, lehetőség van békében, szeretetben élni. És azt tapasztaltam meg, hogy mondjam, az ember eltökéli magát, eldönti, hogy nem térek le se jobbra, se balra a szeretet útjáról, akkor a csodák útján fog járni. Annyi érdekes dolog, saját életemben megtapasztaltam, hogy tényleg ez nem bóvli, ez működik. Most képzeljék el, hogy 93-ban hát jöttek, tartom a misét, az Úr legyen veletek, és a templom bejáratánál látom, ott állnak a gyerekek, és koldulnak. Hát nagyon nehéz ezt egy papnak látnia. Már oda mentem, fiúk, hát mi a baj, hol laktok? Hát meg elmentem, megnéztem, a nyomornegyedek. Hát olyan helyeken laktak, hogy nem tudtam, lent a padló mostan deszka van, vagy szőnyeg van, vagy mi van, mert olyan vastagon állt a sár bent a házban. Fütetlen lakások, ablakok nélküli, nagy nyomorúság. Na hát, mikor jöttek koldulni, akkor meghívtam őket ebédelni, na gyertek szépen ebédelni. Vasárnap. Aztán persze egyszer-kétszer kell meghívni, ugye, mint az ablakban raksz, eledelt az ég madarainak, aztán mindig oda jönnek, tehát el sem tudod zavarni őket, és akkor, hát, na, tartsunk egy tábort, és táboroztunk együtt, és tényleg, ha az őket megfürdeti az ember, szépen felöltöztetni, az volt az érzésem, ha azt mondanám a gyerekeknek, mostan fejreállsz, és úgy állsz egy órát, másképp hazaküldlek, megtette volna, szó nélkül. Annyira ragaszkodtak. Annyi puszit életemben nem kaptam, mint akkoriban. És ifjúsági lelkész voltam, egy csomó feladatom volt mindenfelé, és mégis úgy éreztem, hogy nekem ezt kell csináljam. És akkor vége lett a tábornak, mondtam, na puszi, lehet hazamenni. És akkor gyerekek azt mondták, de Csaba tesó, hát mi nem csinálunk egy éves tábort? Na, mit mondja erre? Hát gondolkoztam én is, mit mondjak. Aztán végül megkiálltam, hogy csináljunk egy éves tábort. Na és hát a gyerekek összegyűltek, szeptemberben elmentünk a tanévkezdésre, ott álltunk mi is, hogy mondjam, hát mondanom sem kell, ugye hát 93-ban, azt gondolom még itt is, hát az ateista nevelés, a kommunizmus az még nagyon-nagyon erős volt. Romániában egyetlen felekezet iskola nem volt sehol, semmi. Ilyesmi, hát civil a pályán, hát még ez katolikus pap is a tetején, még magyarul is beszél, hát déván 5% alatt van a magyarság. Na most elképzelhetik, hogy hát egyáltalán nem repesett a hatóságnak a szíve. De most akkor mit lehet ilyenkor csinálni? Hát olyan fasírba voltunk, na, hogy az az igazság, mit csináltuk, ők meg mindenre küldtek rendőröket, hogy küldjem haza a gyerekeket. Hát mondtam, jó, hogy jöttek, hát nézze meg, hát amúgy volt egy elhagyott kolostor, ami államosítva volt, mi arról levertük a lakat, és beköltöztünk. Hát nem volt a se tűzoltóságtól, senkitől jóváhagyva, az égvilágon egy papírunk sem volt, de ott volt egy csomó gyerek. Na most akkor képzeljék el, hogy bejön a hatóság, és ideges egy kicsit, na. Hát mondtam, hogy önöknek van egy szép autója, fogják meg a gyerekeket, vigyék vissza az állomásra, én hívom a televíziót, hogy lássák a híveim, ugye, hogy nem én küldtem el, maguk dolga, hát akkor káringodott egy jó nagyot, az a katona, a rendőrtiszt, hát mondom, akkor ígyunk meg egy pohár bort, hogy na, valamit csak kitalálunk. Aztán több üveg bort is megittunk az éve, a hetek, hónapok alatt, hogy az elején, hogy mondjam, egész jóba lettünk, vagy szinte alkoholista, de... Na és mind gondolkoztam, mit lehet csinálni? Hát ugye én kicsi vagyok, ők nagyok. Se pénzem nincs, se semmi, de határozottan éreztem, hogy hát ezeket a gyerekeken segíteni kell. Hát mondtam, vigyék maguk hazám, maguknak van engedélyük, hát csinálnak, írnak maguknak papírt. Akkor megint csúfakot mondtak. Hát mondtam, nézzék meg, hát kommunizmusban volt, ahogy volt, de most beléptünk ebbe a nagy demokráciába, itt vagyunk nyakig, hát hogy mondjam, mégis milyen szégyen. Na és végül aztán kínomban kitalálta, hogy van a polgármestert, úgy hívták, hogy Mircsa. Hát nagyon kedves, aranyos ember volt, jött a névnapja. Na gyerekeket felkészítette, megtanultunk egy csomó éneket, románul, magyarul, németül, latinul, minden, és elmentünk felköszönteni. Nos, képzeljük el, hogy bemegyünk, néz egy kétméteres, nagy, fiatal ember, ő volt akkoriban a legfiatalabb polgármester egész Romániában. Na hát egy ilyen nagy ifjúsági titán, mondom, gyerekek, ő a város legjobb embere. Szegények vigasztalója, árvák atya, özvegyek gyámolítója. Én, ami jót tudtam róla mondani, mindent elmondtam. Mondtam, ha én is rászavaztam, így is volt, nem volt jobb. Na, ő a polgármester bácsi. És névnapja van, gyertek, köszöntsük fel. A gyerekek énekeltek, adtak virágot, minden. Hát persze az irodából bejöttek a lányok, kérdezték, látták, hogy most mi itt éppen ünnepelünk, hoztak süteményt, meg kólát, meg minden. Leültünk oda nagy perzsára, jó nagy irodája volt, aztán piknikeztünk egy kicsit. Jól el voltunk, és a végén mondtam, na látjátok gyerekek, nem kell félni ettől a drága jó embert, egyedül én féltem, de egy nagyon. Mondom, milyen jó ember, és milyen nagy irodája van, nem? Hát ha nem lesz, ahol lakjunk, majd eljövünk hozzá, mert ő a város atya, árvák gyámola, meg megint feldicsőrtem. Persze úgy vigyorogott, úgy mosolygott rám, de látta a szemembe, hogy mennyi esze van, ez bekötözik ide hozzánk a árva gyerekeivel. Na, aztán három nap múlva jött egy delegáció, hogy nézzék meg, mit csinálunk. Most már annyi papírunk van, és annyi engedélyünk van, hogy azt gondolom, ezt így körbe tudnánk plakátolni ezt az egész épületet. Igen, testvéreim, én azt hiszem, hogy és ami a lényeges, hogy ezt az embert nem csak, hogy elindult egy fajta párbeszéd köztünk, hanem amikor eltelt a 4 év, hozott egy nagy láda, narancsot, banán, mindenfélét, hogy mondjak imád, imádkozzunk a gyerekekkel, hogy még egyszer jöjjön össze ez a, hogy még vagy 4 évig ő szívesen lenne a város atya, meg árvák gyámola, meg minden. 4-szer választottuk újra. Kérdeztem is, hogy hát az ortodoxoknak, ugye ő román volt ortodox, hogy nem visz nekik barancsot, narancsot. Mondta, nem, nem, ezek a gyerekek, ezek az imái, tuti, ez, ő erre esküszik. Amiért ezek imádkoznak, az el is van intézve. És nem csak, hogy ilyen üzleti kapcsolatunk alakult ki, hanem hát úgy is volt, hogy is hívják, nagy fék, az úton mentem, kiszökött az autóból, és tényleg olyan tiszta szíve örömmel tudtuk egymást megölelni, hogy csoda. Aztán nem olyan rég hallottam, megint küldött, de már nem hozta, hogy korrupcióval gyanúsították, és imádkozzunk a gyerekekkel. Hát el is intéztük az imával, úgyhogy 4 évet kapott, de felfüggesztetett. Tehát én hiszek a szeretet világformáló erejébe, de a gyerekekkel is, a szülőkkel is. Olyan sokszor láttam azt, hogy igen, a szeretet az gyógyít. Most képzeljék el, hogy hát jött egy anyuka 3 gyerekkel, hogy az ő férje hát megverte, mutatta a vállát, hogy fészi fokával hozzavágott. Hát nem szép tőle. Na hát, volt egy vendégszoba, mondtam, költözzelek, aztán majd csak valami lesz. Na, ahányszor találkoztam, ő mindig szitta, ahogy tudta a férjét, hát én is hallgattam. Persze közben oda raktuk, hogy mosogasson, meg krumplit pucoljon, hogy az használ általában a nyugalmaknak. Na és hát egyszer jön egy atyafien, kicsi kurta kalapba, nem tudom mifej, itt van-e az asszony? Mondom, itt ha? Na, és azt mondja, hát, hogy, de mondott egy nagyon csúfot, itt van-e a, mondta az asszonyt. Mondom, hogy beszél maga erről az asszony? Azt mondja, hogy beszélje? Hát mondom, maga az el sem tudja képzelni, milyen áldott jó asszony. Az most főz, gyerekeket tisztán tartsa. Hát, én ha nem egyen, fogom alkalmazni itt a konyhán meg, mert nagyon nagyszerű az, hogy nézett rám. Tehát úgy van, hogy ha én meg kell dicsérni, akkor, ha másnak tetszik, akkor mindjárt neki is inkább jobban tetszik, nem? Na, és akkor mondom, hát hozott-e virágot? Azt mondja, milyen virágot? Hát mondom, hát mikor látta utoljára a feleséged? Egy kicsi virágot, süteményt, valamit? Hát azt mondja, nem hozott. Hát mondta, annak idején, mikor udvarolt, vitte virágot. Igen. És azt mondja, és mondtam, és amikor odaadta a virágot, akkor az azt mondja, hogy mit csinált annak idején. Nézett rám, és akkor odasukta nekem, hogy azt mondja, hogy turbékolt. Hát mondom, ilyenek a nők. Virágot kapnak, turbékolnak. Fészi fokával kopogtatjuk a vállát, akkor mindjárt sikoltoznak. Hát mi férfiakul ebbe egyet értettek. Ilyen egyszerű a női lélek. Ennek nagy filozófiaire nem kell. Hát mondom, nézze meg, itt van, volt, vagy nem tudom, 20 lej nálam, mondtam, menjen, kicsit borotválkozzon meg, szedje rendbe magát, hozzon 3 szál virágot, meglássa, megint fog turbékolni. Hát úgy nézett rám, úgy láttam, hogy nem erős hiszi ezt az egész dolgot. Na de azért csak elment. Hát én darabig vártam, aztán meguntam, dolgom volt, ez szovátán volt, és hát ugye kollégák mesélték, hogy hát délután, amikor tényleg kiborotválkozva egy ilyen zsírpapírba 3 kókadozó szekfővel megjelent, hát a felesége az oda volt, kibékültek, írtak egy nagy levelet, hogy köszönik szépen, hogy én ilyen jól összebékítettem meg minden. És akkor mondtam, ugye, hogy hát képzeljétek, kollégák, mondtam nekik, hogy mindig azt mondjátok, hogy a szeretetben nincs üzlet, hogy ebben nincs pénz. Hát mondom őszintén, 20 lejből, én hogy tudtam volna 3 gyereket felnevelni, nem? Hát ilyen jó üzlet. Hát... Biztos utána is kocolódtak minden, de végül is az a dolgunk, hogy egymást ezeken a nehézségeken, botladozásokon keresztül segítsük. Nem az a dolgunk, hogy olajat öntsünk a tűzre. Nem az, hogy egymást szidjuk és elkeserítsük, hanem valamilyen módon, na, állj talpra, kezd el, menj tovább, bízzál benne, állj neki annak a feladatnak, meg tudod ezt csinálni. Egyik kislány volt, ugye, jó pofa, hogy hát akkor hozták hozzánk 3 éves, hogy felkönyökölt, és nézte a levest, ott mindenki kalanaszta, finom párolga, húslevest, és oda meg, és mondom, te boróka, te nem vagy éhes. Azt mondja, de igen. Hát mondom, mi nem eszel? Azt mondja, hát nem bíztatnak. Testvére, én azt hiszem, hogy egymást a jóra kell merjük bíztatni. A férjedet, a feleségedet, gyermekedet. Olyan sokszor van egy-egy gyerek, hát ugye mi hozott anyagból dolgozunk, tehát nem felvételiztetünk, tehát nem mindegyik olyan nagy észkombájnos, hát nehezen megy a tanulás. Mindig mondom, kicsi bogár, hát ott rövidebb az eszed, told meg egy lépés szeretettel, nem? Hát szépen mosolyog rá a tanítónénire, segíts ott cipelni, hurcolni ott a holmiait, kérdezd meg, hogy van, Na, hogy mondjam, biztos, hogy könnyebben tud jobb jegyet adni annak, aki kedvesen rámosolyog. Tehát ez nem korrupció, hanem egyszerűen légy jó keresztény. És én úgy láttam, hogy működik ez is. Tehát, hogy...
Békesség bajnokai. Böjte Csaba ferences szerzetes adventi gondolatait hallották a szentekről. Mária Rádió. Várakozás, adventi vallomások.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió